Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók Földjén című műsorban, itt a Kontakt Rádióban, amelyben ezúttal Venamon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk, és dr. Varga Edittel fogunk beszélgetni, aki a Szépművészeti Múzeumban nagyon hosszú ideig volt az egyiptomi osztálynak a vezetője, majd mint a múzeum főigazgató helyettese vonult nyugdíjba, és jelenleg a magyar egyiptológusoknak a doajenje, ahogy mondani szoktuk. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, röviden a társasági hírekből. Most hétfőn volt a nyár előtti utolsó társasági ülésünk, amelyiken dr. Temes Judit Verdi Ajdájáról tartott egy bemutatót. Számos részletet hallgattunk és néztünk meg a Zeffirelli rendezte operafilmből. Nagyon sok érdekes részlet volt, felfigyeltünk érdekes jelenetekre, illetőleg arra, hogy mennyire pontosan igyekezett Zeffirelli a díszletekben is az ókori Egyiptomnak az imidzsét közvetíteni. Anna, hogyha akarsz valamit még mondani, akkor tedd.
Én csak hallgattam, és tényleg csodálatosnak találtam magát az előadást. Én láttam a piramisoknál, valahol Olaszországban, csak arra már nem emlékszem, hogy pontosan hol, Pármában talán, a fene tudja. Ez az előadás, amit láttunk, ez valóban olyan volt, hogy az ember igazán Egyiptomba képzelte magát, sokkal jobban, mint amit a piramisoknál láttam. Az egy kicsit idegesített, bevallom. Tudom, ha jól emlékszem, Cilike mondta azt, hogy ő találta ki azt, hogy ott kellene egy előadást tartani. Cilike még korábbi főtitkárunk volt, csak aztán mások elhappolták előle. Én arra emlékszem, hogy az előadáson, miközben izgatottan néztük, hogy felvonul a sereg, és rettentő büszkén hurcolják ott a lándzsáikat és a dárdájukat, az oroszlánok is megjelentek, szóval az beetetett kis oroszlánok is megjelentek. Tény az, hogy az egyik elbődült, mire az egyik katona lejtette a fegyverzetét. Ebből aztán rettentő jól szórakoztak az ott levő hallgatók és nézők. Viszont az előadás az tényleg nagyon jó volt, mert akkor ott 40 fok körül lehetett, olyan 35 fok körül lehetett, és nem olyan, mint most, amikor az embernek befagy a lelke.
Hogyha már Egyiptomban járunk, akkor szeretném megkérdezni dr. Varga Editet tehát, aki a beszélgető partnerünk, hogy ő először 1959-ben járt Egyiptomban, amikor műtárgyvásárlás is volt, ha jól tudom, a Szépművészeti Múzeum számára. Későbbiekben is járt Egyiptomba. Hogyan látta Egyiptomot, mennyit változott az elmúlt időszakban?
1959-ben volt először alkalom, hogy ösztöndíjat adnak egyiptológusoknak és arabistáknak is, így hát valóra vált egy álom, amiben én különben korábban mindig biztos voltam. Jól emlékszem, hogy egyetemi hallgató koromban másodéven, amikor szakosodtunk, akkor a bizottság tudós tagjai ilyen kicsit évődve kérdezték tőlem, hogy hát csak nem gondolom, hogy Egyiptomba is eljutok. De mondtam öntudatosan, hogy de igen, gondolom, és biztos vagyok benne. És lám, pár év elteltével ez az idő is eljött. Hát 59-ben kemény sors várt egyiptomi ösztöndíjasokra. Nagyon szegények voltunk, az ösztöndíj nagyon kevés volt, úgyhogy tényleg filléres gondjaink voltak, és álmunkban eszegettünk ilyen magyar ízű ételeket, mert különben hát nem volt semmi pénzünk, hogy jól tápláljuk magunkat. De hát azért ez mégis egy felejthetetlen út volt. Végig utaztuk egész Egyiptomot, tehát nem csak Kairótól délre, hanem északra is, a deltában is sok helyen jártunk, és hát aztán, mikor elindultunk ilyen nagy utazásra, és itt nem is Gízát vagy Szakkarát értem, hanem Szakkarától délre a Fájum oázis városait néztük meg, és aztán onnan délre eljutottunk Amarnába, az Eretnek fáraó egykori fővárosába, ugye, amit hát elhagytak, amikor megbukott a reform, elhagytak, és hát onnan délre egészen Abu Szimbelig, sőt egy kicsit délebbre is, hogy fel tudjon venni minket az a hajó, ami elvitt. Most külön érdekessége volt ennek az útnak, és eredményessége, hogy valóban kaptunk műtárgyvásárlásra pénzt. Most ebből kellett az egyiptomi és az antikosztálynak is olyan, lehetőleg olyan műtárgyakat vásárolni, amelyek hát hiányoztak a gyűjteményből, óbirodalom, középbirodalom, mert a gyűjtemény, az egyiptomi gyűjtemény túlnyomó többsége késői kori. Most hát ezt a feladatot nagy örömmel teljesítettük. Nagyon szerencsés volt, hogy a műtárgypiacot járva, ha találtunk egy-egy darabot, akkor a másnap a Kairói Múzeumban lehetett ellenőrizni, és annak a könyvtárában a darabnak az eredetét, valódiságát, és így sikerült nekünk egy jelentős kis gyűjteményt vásárolni, amit az egyiptomi régészeti hatóságok engedélyével hoztunk haza. Ez az utazás valóban olyan részleteket mutatott meg Egyiptomból, amiről nem is álmodhattunk. Hát nekem azért mégiscsak a piramis volt az első legnagyobb élményem, mert hiába tudja az ember, hogy 134 méter magas, már mint a Keopsz jelenleg, azért ott állni előtte, hát az valami egészen más, mint tudni a méreteket, képzelegni róla, de azért ott állni, hát ez nagyon megrendítő volt, és én ezt megérkezésünk másnapján már átéltem, és tulajdonképpen átélem mindig valahányszor Egyiptomba megyek, és Egyiptomba utazom, mert hát a piramisokhoz vezet az első út.
Megengedsz egy kérdést? Én egyszer hazafele jövet, Alexandriában voltam, és hazafele jövet, megálltam a piramisoknál autóval hajnali 3-4 óra tájban. És valami fenséges volt, ahogy az a rózsaszínű fény áradt szemből, és a három piramis, hát leginkább a Keopsz és a Kefren között csücsültem le a földre, és abban gyönyörködtem, hogy egy csodálatos rózsaszínű fény áradt, és ott volt a két piramis, és úgy kellett a sofőrnek elcipelni onnan, hogy most már talán, ha repülővel haza akarok jutni, akkor ki kellene menni a repülőt, de egyszerűen nem tudtam a látványtól megszabadulni.
Hát ezeknek a piramisoknak, és hát a köréjük települt sírmezőnek, ahol masztabákba temetkeztek az előkelők, a fáraó környezete és az előkelő hivatalnokok, ennek a sírmezőnek az őrzője a napisten Ré Harachti volt, aki ugye a temetőt őrizte, és egyben biztosította a halottakat az új életre, ébredésről. Ez az a rózsaszínes fény, a nap felkelte, ami az egyiptomiakat annyira megillette, hogy tulajdonképpen ők a világ teremtését is úgy gondolták, hogy ez nem egyszer valamikor az ősidőkben zajlott, hanem valójában minden nap megtörténik, minden este, amikor sötétség zúdul a világra, akkor az ős káoszba merül a világ, és amikor reggel feltűnik az első fény, akkor kezdődik a világ megteremtése, és ehhez több érdekes mítoszt, történetet fűztek, amelyek Heliopolisban, vagy Hermopolisban, vagy Memphisben. Valójában minden város főistenének az egyik fő szerepe volt, hogy ő teremtőisten, és amikor a nap felkel, akkor kezdődik, teremtődik meg a világ.
Akkor magamhoz ragadom a szót, És azt szeretném megkérdezni, hogy a műkereskedőket hogyan lehetett akkoriban megtalálni, hogyan nézett ki egy műkereskedelem, igen, és a válogatásnál hogyan történt a tárgyak kiválasztása és a megvétele.
Hát akkor még 59-ben még voltak műkereskedők, és éppen a felszámolásuk folyt. De akkor egy nagy műkereskedő, az Eid féle, akkor számolta fel a gyűjteményét, ott vettük azt a szép első átmeneti kori domborművünket. Neki egy szabályos kereskedése volt. Most azt hozzá kell tenni, hogy ez a Khan Khalili-ben, a bazárban voltak ezek a kereskedők. Kivételt kép ez az akkori operától vezető Gomorrhea úti árusok, kereskedők egy kicsi boltban rengeteg darabot tartottak, és oda az ember úgy bement, megitta a teját a tulajdonossal, és akkor kedvére nézegetett akár órákon át, amíg előbányászott valami érdekes darabot. Akkor még olyan is volt, hogy a kereskedő, hát nem volt mind műkereskedő, bár műveket adtak el, de hogy műkereskedő az egy kis túlzás. Hát kereskedők kérdezgettek bizonyos tárgyakról, hogy ezek micsodák, mert hát persze nem tudhatták, holott nagy praxisuk volt, és amikor megmondtuk nekik, akkor ezt ők nagyra értékelték, úgyhogy ha mi vásároltunk tőlük, akkor ők ezt valahogy beleszámították az árba, valamennyire olcsóban adták, mintha vadidegenek lettek volna. Hát idővel megismertek minket, mert nagyon-nagyon gyakran mentünk, főként a kora délutáni órákban, amikor normális ember lefekszik és pihegve próbálja túlélni a hőséget, de akkor mi ugye elindultunk, és bebarangoltuk ezeket a kereskedéseket. Nagyon sok terrakotta volt, rengeteg gréko-egyiptomi terrakotta volt, láda számra álltak ott ezek a darabok, és tényleg piaszterekért lehetett vásárolni terrakottákat. De hát egyéb értékes darabok. Hát az, ami most ki van állítva a mumia kiállításon, az a fejtámasz, azt is ilyen kereskedőnél vettem, emlékszem. Hát és még sok mindent, hát ez egy nagy túra volt, és hát nagyon emlékezetes is volt az új szerzeményekkel.
Kiket jelent az a mi?
Ja igen, hát ezt elfelejtettem mondani, hogy a férjem, a Castiglione László, aki különben klasszik archeológus, de a görög-római kori Egyiptommal foglalkozott intenzíven egyéb klasszikus tanulmányok mellett.
Vele ő írta az ókor nagyjait?
Igen, igen.
Akkor köszönöm.
Az ókor nagyjait az egy egész különleges könyv, mert négy kiadást ért meg, négy kiadást, ami akadémiai kiadónál szenzáció számba ment. Szóval a Castiglione László és az én nagyon kedves kollégám Kákosi László, aki nekem egyben évfolyam társam volt, és mi nagyon jó barátságban voltunk. Na most akkor egyszer csak híre jött a követségről, hogy egy magyar népművészeti kiállítás, micsoda ötlet ez, és ez népművészeti kiállítás érkezik, és ezt a Dobrovics Aladár és az Olcsai Kis Zoltán, egy szobrászművész kíséri. Hát mi ennek nagyon megörültünk, mert Dobrovics Aladár a professzorunk volt, aki hát felejthetetlen órákat tartott, és hát ő tanított meg minket arra, hogy mi is az ókori Egyiptom, és mi az egyiptológia valójában. Nagyon szerettük őt, és nagyon tiszteltük, és hát vele sikerült többször is bejárni Gízát, Szakkarát, szakkarai sírokat, Memphis-t, felejthetetlen emlékek ezek, de ők elmentek térre, Luxorba és a túlsó partra, ahova mi akkor nem mentünk velük, és De hát elmesélték, hogy a Dobrovics, aki akkor, várjál, 59-ben 50 éves volt, és mint a nyúl úgy szaladt fel a hegyre, egy fantasztikus ereje volt, és nagyszerű gondolkodó egyben. Hát őt nagyon sajnálom, hogy a mai hallgatók nem ismerhették, mert igazán varázslatos egyéniség volt, és hát aki őt hallgatta egyszer, és voltak tervei, tudományos tervei, hát az biztosan elcsábult, és szeretett volna Egyiptomról többet is megtudni.
Bocsi, megkérdezném, hogy soha nem merült fel az a kérdés, hogy esetleg egy kiadvány készüljön a nagy magyar egyiptológusokról?
Hát nem készült kiadvány, de azt hiszem a Park kiadónak, most nem, ebben nem vagyok biztos, egy Egyiptom kötetét úgy fordítottam is, meg kicsit szerkesztettem, ott kérték, hogy a magyar egyiptológusokról jelenjen meg egy szövegrész, és én akkor a magyar egyiptológia megalapítójáról, Máler Edéről, Dobrovics Aladáról, Vesecki Vilmosról, aki szintén a tanárom volt, és a múzeumban jó ideig a főnököm is, Kákosi Lászlóról, Castiglione Lászlóról készült, tehát egyiptológusokról, akik hát sok publikációt, előadást készítettek, és ismertek voltak. Vesecskiről el kell mondanom, hogy ő nagyon sok fiatalt tanított az egyetemen, múzeumban is, és sokan tőle tanulták meg az egyiptomi nyelvet, az írást, nem csak a hieroglif, hanem a hieratikus, sőt, hát akinek kedve volt, a démotikus írást is, de legalábbis belekóstolhatott a démotikusba. Jó tanár volt, szigorú volt, de nagyon jó tanár volt, és sok fiatal vagy középkorú köszönheti a tanulmányait Vesecki Vilmosnak, aki már szintén eltávozott közülünk.
Akkor visszatérve Dobrovicsra, az ő órái milyenek voltak? Hogyan tartotta az órákat?
Hát a Dobrovicsnak akkor, amikor mi tanultunk, mert a mi alatt most a Kákosit és magamat értem, mint évfolyamtársak, nem volt tanszéke, egyáltalán nem volt az egyetemen tanszék, ezt a 30-as években megszüntették, amikor Máler Ede, az ős egyiptológus nyugdíjba vonult, és akkor kellett volna egy másik ókori keletes tudósnak, Dávid Antalnak, asszíriológusnak átvenni a tanszéket, de ez nem történt meg, hanem egy belső ázsiai, vagy milyen tanszéket kreáltak helyette. Na most, mivel nem volt egyetemi katedrája, ezzel szemben az Iparművészeti Múzeum főigazgatója volt, tehát ott tartotta az óráit az Iparművészeti Múzeumban, és hát ott olvastuk mi szépen a piramis szövegeket Kákosi barátommal, meg a Halottak könyve szövegeket, és hát előfordult, hogy nagyon még a fejünkre is csapott könyvvel, hogyha valami rosszat mondtunk, vagy butaságot, de hát nagyon élvezetes órák voltak. Az, hogy itt nem voltak vizsgáink, mert minden nap egy vizsga volt, amikor hozzájártunk órára, tehát ő pontosan tudta, hogy mit tudunk, hol tartunk a szakmában, és így aztán nem kellett semmiféle vizsgadrukkal szembenézni. Ugyanez volt a Vesecskinél is, Vesecki tanár úrnál, akinél szintén nem volt vizsgára szükség, kristálytisztán tudta nem tudásunkat és a tudásunkat egyaránt, és hát sokat ostorozott is minket ezért. De a Dobrovics órák nagyon-nagyon termékenyek voltak. Hát nem csupán a puszta fordítás volt, hanem ő a fordításokat kommentálta, fordítások értelmezését végezte el, és hozott hozzá antik párhuzamokat. Hát Osiris valláshoz például nagyon sok Lukiánosz idézetet, egyéb antik szerzőktől származó, sőt, hát még a pannoniai kultuszoktól is kölcsönzött gondolatokat, kiegészítve ezzel a tanulmányokat, tanulmányainkat. Egy szóval egy különleges előadó is volt, és különleges órák is voltak. Ő 1958-ban, úgy hiszem 58-ban akkor kapott tanszéket az egyetemen, de ez ókori keleti tanszék volt, és amikor meghalt, akkor, és Kákosi lett az utódja, akkor a Kákosi szívós, szorgalmas javaslatára lett egyiptológiai tanszék az ókori keleti tanszékből, és ez máig is szerencsésen így van. Hát most már a Kákosi egyik tanítványa a tanszékvezető. És 1958-ban jött létre az egyiptomi osztály is a Szépművészeti Múzeumban, mert addig az egyiptomi gyűjtemény az antik osztály kebelében működött, és megérett a helyzet arra, hogy egy önálló osztály fogja össze az egyiptológiai kutatásokat, az egyiptomi gyűjtemény feldolgozását, és hát kicsit az egyiptológusok, a fiatalok nevelését.
Ja, ezzel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy én a Angyalföldön éltem, tehát ott születtem, és nagyon gyakran jártunk ki a Ligetbe, tehát a Szép Művészeti Múzeumba, és hogy úgy volt, hogy görög, római, egyiptomi termek egymás után. Tehát abban az időben nem volt Egyiptomnak olyan nagy kultusza, vagy olyan nagy lehetősége. Úgyhogy én abból az időből elsősorban a fekete alakos vázákra emlékszem, meg ilyesfélékre, meg hogy volt egy-két mumia, illetve nem is mumia, hanem szarkofág, vagy egy darab szarkofág volt abban az időben csak oda felállítva, ha jól emlékszem. Szóval nem volt olyan nagyon gazdag a kiállítás.
Hát a kiállítás nem volt gazdag, mert amire én emlékszem, ugye az első emlékeim, ha belépett az ember a múzeumba, akkor jobbra volt egy kis kiállítás, ami állt egy 5x4 méteres földszinti szobából, egy lépcsőr vezetett innen föl az emeletre, ahol egy hosszú, keskeny folyosó volt, és ennek a folyosónak a falába építették be a vitrineket, ahol az egyiptomi tárgyakat kiállították. Az első egyiptomi kiállítás itt nyílt meg 1939-ben, és a Dobrovics készítette, ő rendezte, és ő is dolgozta fel, mert az egyiptomi emlékek azok 1934-ig részben a Nemzeti Múzeumban, Iparművészeti Múzeumban, Néprajzi Múzeumban voltak, és Mahler Ede volt az, aki harcolt azért, hogy egyesítsék, és legyen egy egyiptomi, egy nagyobb egyiptomi gyűjtemény. A kiállításon sok tárgy nem fért el, de a raktár elég gazdag volt. Itt volt többek között az a gamudi anyag, hát amivel te, Hédi, foglalkozol, ez a...
Most már nem.
Hát
de,
reméljük,
de
ez, reméljük ez marad. Ugye a gamudi koporsók és a hozzátartozó sírmellékletek, ezek a 20. század elején érkeztek Egyiptomból, ahol egy Smolenski nevű lengyel régész ásta ki, akinek ásatását Ahmed Bey Kamal folytatta. Az egész gyűjtemény, ugye osztrák-magyar monarchia lévén, Budapestre jött egy része Bécsbe, és Krakkóba egy másik része. De a legnagyobb gyűjtemény itt volt Budapesten. Sokat szenvedtek, ezek nagy koporsok, nagy fából készült szarkofágok voltak, színes festésűek, múmiák is tartoztak ezekhez a szarkofágokhoz, és ezeket aztán 34-ben egy miniszteri rendelettel ide csoportosították a Szépművészeti Múzeumba, és itt kezdődött meg. Ebben a feldolgozásban részt vett a Vesecki Vilmos is. Hát ezek ketten Dobrovicssal együtt végeztek, és állás egyáltalán nem volt, akkor a Dobrovics egy ideig, mint ádobos, ilyen állástalan diplomások, országos, tudom én milyen, dolgozott ingyen a múzeumban, Vesecki viszont egy kerületi adóhivatalban ment el dolgozni, hát hogy megéljenek egyáltalán. Amikor megérkezett ez az anyag, akkor a Dobrovicsot alkalmazták, mint segéd muzeológust a Szépművészeti Múzeumban.
Azt hiszem, hogy ez az a bizonyos időpont, amikor azt mondják nekünk, hogy ugyan már muzsikáljunk egy sort, hogy a kedves hallgatónak legyen ideje megemészteni hát azt, amit eddig hallott. Muzsikáljunk, és utána folytatjuk majd.
Jó.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraok Földjén című műsorban. Dr. Varga Edittel beszélgetünk, és ott hagytuk abba, hogy nagyon nagy hatással volt rá Dobrovics Aladár, és rendkívül sok érdekes élményben volt része, részben az egyetemen, tanórákon, részben pedig Egyiptomban, amikor vásárlás során kijutott életében először 1959-ben Egyiptomba. Volt azonban máskor is, később is Egyiptomban. Melyik a legnevezetesebb egyiptomi utazás?
Hát a legnevezetesebb az az első, 59-ben, de a következő legérdekesebb az 1964-ben. Ugye ismert, hogy az Aszuáni gát mellett egy új gátat építettek az egyiptomiak, egy megemelt, amely megemeli a víz szintjét, és ez a megemelt szint az Egyiptom déli részén, tehát a núbiai részén, Asszuán és Vadi Halfa közötti részén, számítások szerint mintegy 60-65 méterrel megemelte volna a vízszintet, és elborította volna azokat a fáraókori emlékeket, meg hát a görög-római emlékeket is, amelyek ott álltak Núbiában. Most ekkor az UNESCO egy nagy régészeti kampány szervezett, nemzetközi kampány, hogy mentsék meg ezeket a templomokat, temetőket, műemlékeket, és ebben minden ország, nagyon-nagyon sok ország részt vett, és Magyarország is bekapcsolódott, hat személy, közöttük régészek, építész, egyiptológus vett ezen részt, magam is, és így utaztunk Egyiptomban 1964. szeptember elején. Ez már a vége volt, a vége felé járt a kampány, amikor megkaptuk az engedélyt, és egy korakeresztény településnek a feltárásában vettünk részt, amelynek a kiásott anyagát az mind hazahozhattuk, és ki is van állítva a Szépművészeti Múzeum állandó egyiptomi kiállításán. Hát ez nagyon nevezetes, ugye egy hajón laktunk, amit a cseh régészektől béreltünk, és ott éltünk a munkásaink, akiket Felső Egyiptomban toboroztunk, a munkásaink a parton laktak, ott aludtak, és ott ettek, őket természetesen mi fizettük, és nagyon korán hajnalban kezdődött már a munka, mert nagyon-nagyon meleg volt, délben tartottak egy szünetet, és akkor délután még dolgoztak. Ez ennek az Asszuáni gátnak a megemelése, illetve egy új gát építése azt eredményezte, hogy valóban nőtt a víz. Én emlékszem rá, hogy a mi ásatásunk tartott, és Abu Szimbelben, ahol második Ramszesz két temploma is áll, a szikla templomok ezek, egyiket saját magának, másikat a feleségének, Nefertarinak építette. Ezeket a templomokat szétdarabolták, megszámozták, és ott a hegy tetején ismét felépítették. A mai látvány teljesen olyan, mint a régi, és kívülről, belülről meggyőzően hasonlít. De hát akkor, amikor ez a szétdarabolás volt, egy vaspáncélt kellett megépíteni a templomok elé, mert már kezdődött az áradás, és már jött a víz. Tehát úgy tudtak, meg ez egy német régészek és egy építészeti vállalat, úgy tudták ezt a tervet végrehajtani, hogy ilyen vas páncél mögött dolgoztak, éjjel-nappal, éjjel is látszott a fény, amikor ez a nagyon sürgős munkát végezték.
A magyar expedíciónak az előkészítése, az időpont megválasztás és a hely minek alapján történt, hogyan zajlott?
Hát sok mindent szerettünk volna mi, de hát sok minden nem sikerült. Sok minden sikerült, a tanszék, az egyiptomi osztály, sikerült ennek az ásatásnak. Hát ezt elsősorban a Castellón László az akadémián vitte keresztül. Ez egy akadémiai kutatócsoport volt, amihez csatlakozott a Szépművészeti Múzeum, az egyetem, a régészeti intézet és a műegyetem. Tehát így verbúválódott össze két egyiptológus, egy építész, két régész és a csapatnak a vezetője. Nagyon sokat kérvényeztünk, a külföldiek tárt karokkal vártak minket, de hát ugye itt mindig a pénz ellátó rendszer volt a kérdéses. Én emlékszem, hogy én elmentem orvosi tanulmányokat is, illetve hát gyakorlatot szerezni a mentőkórházba, és ott megtanultam injekciót beadni, vért venni, sebeket ellátni, és ők felírták azokat a gyógyszereket, amiket magunkkal kell vinni, és ezt meg is kaptuk, és egyszer szükség is volt rá, nem egyszer, kétszer, amikor egyik gyerek éppen Abu Szimbelben egy gyereknek kellett beadni. Nem, a gyereknek más baja volt, egy felnőttnek, akinek tetanusz oltást kellett beadni, és hát az olyan szakaszos volt, nem csak egyet, még egyet, és jöttek értem, motorcsónakkal elvittek, és akkor a buszimbeben kellett megvárnom, amíg a következő oltást is be kell adni, és azután hoztak engem vissza. De volt egy munkásunk, akinek a sarka rettenetesen feldagadt, és tényleg szörnyű állapotban volt, és azt kellett aztán felvágni és kitisztogatni. Ez nagyon szép emlékem, és nagyon, nagyon hasznos is, mert utána találkoztunk Luxorba, és teljesen jó egészségnek örvendett, úgyhogy eredményes volt az eljárás. Tehát erre is kellett ügyelni, meg hát vittünk egy csomó élelmiszert, amit szintén ebből az ellátmányból kellett beszerezni. Ezt is meg kellett tervezni, hogy hány embernek mennyi időre, mire lenne szüksége. Hát ezek mind nagyon praktikus dolgok voltak, de azért mi minden reggel Kákosi barátommal kimentünk a partra, ahol a városka feküdt, és ránk bízták a temetőnek az ásását, és ott nem a muzulmán temető is volt, de ahhoz nem nyúltunk, hanem az egyiptomi temetőbe, ahol több sírt is kinyitottunk, lefényképeztük, volt, amit el is hozhattunk, tehát a lábon egy papucsot, hogy azt el is hozhattuk, vagy a nyakán a nyakláncot keresztel. Érdekes volt, hogy hogyan ötvözöttek a pogány hagyományok az új vallással, hát erre is találtunk egy csomó bizonyítékot. Aztán magában a városkában volt egy nagyon szép dombormű, amit a mi hajónknak a kapitánya választott le a falról ilyen ügyes restaurátori munkával. Nem restaurátor volt, ő csak egy ügyes cseh fiatalember volt, és ő választotta le, és haza is tudtuk hozni ezt a rajzot. Hát van még a raktárban olyan falfestmény, aminek megvannak a darabjai, de hát még senki nem rakta össze, majd az is sorra kerül egyszer.
Egyébként bevallom, hogy volt egy film a magyar múzeumok háború alatti és utáni helyzetéről, és amikor én úgy bemutatták, hogy a Szépművészeti Múzeum raktárában hogyan vannak összezsúfolva azok a dolgok, én annyira szerettem volna oda bemenni, ott egy kicsit turkálni, nézelődni. Hát ilyen volt, szóval ennyit tudok én az alaksorról.
De hát amikor én oda kerültem a múzeumba, hát először csak nyári gyakorlatra mehettem, aztán egy éves kötelező múzeumi gyakorlat volt, és azután a nagy semmi, hát nem volt állásom, és akkor a Tihanyi Múzeum igazgatójának neveztek ki váratlan fordulattal, de a Tihanyi Múzeumot a Szépművészeti Múzeum megkapta, mint feladatot, hogy ott rendezzen egy kiállítást. És akkor előzőleg az egy idősek otthona volt, akiket áttelepítettek Sümegre, és hát semmi nem volt a múzeumban. Úgyhogy felakasztották a képeket, és ott hagytak engem múzeumot igazgatni. Volt néhány teremőröm, ja, és hozzám tartozott még az akvárium lenn a hajókikötőben. Hát az akváriumban eléggé pusztultak a halak, úgyhogy nem, sokat nem tehettem értük, ahhoz nem értettem. De hát ugye így ez volt. Most utána jött egy régészeti kongresszus, tolmácsnak fölvettek, mert mindenképpen Tihanyt ott kellett hagyni. Semmiféle fűtés, bejárhatóság nem volt, úgyhogy azt télire bezárták. Tehát akkor visszajöttem, akkor tolmácskodtam a kongresszuson, akkor a minisztériumban, mint előadó a múzeumi osztályon dolgoztam, és akkor 55. július 1-től neveztek ki engem gyakornoknak a Szépművészeti Múzeum antik osztályára, amelyből aztán kivált az egyiptomi önálló gyűjtemény, és önálló egyiptomi osztály lett 1958-ban. Ami a raktárat illeti, elég mostoha volt a helyzet, mert ha esett az eső, akkor a koporsókra esett. Ezekre a gyönyörű gamudi koporsókra, és ezeket ilyen csomagoló papírral, meg egyéb védő anyaggal takarták le, ami nem sokat ért, úgyhogy látszik rajtuk ma is a,
sajnos.
Lecsorgás. Hát aztán ezen nagyon sokat sikerült változtatni. Hát először is, hogy a Dór csarnokot megkaptuk kiállítási helységnek, és mellette a leválasztott folyosót, ott két raktár is, egy antik és egy egyiptomi raktár is létesült.
Hát ezek azok, amik most már nincsenek, mert a rekonstrukció során megszűntek. Helyette viszont új és nagyobb raktár van. Akkor utolsónak még egyetlen egy rövid kérdést, nevezetesen azt szeretném megkérdezni, hogy mi volt a Szépművészeti Múzeumban töltött időben a legszebb emlék?
Hát nem tudom, hirtelen nem tudok erre válaszolni. Én nagy boldogsággal éltem meg a Szépművészeti Múzeumban töltött időket. Tényleg műtárgyvásárlások, publikációk, előadások, életemben rengeteg előadást tartottam. Hát nem is tudom a számát tényleg, de hát borzasztó sokat, minden évben nagyon sokat, és hát mindig nagyon sok előadásom és hallgatóm is volt, akik azután úgy visszajártak. Van egy olyan hallgatóm, aki az első tárlatvezetéstől, amit ő hallott a berlini kiállításon, azóta minden előadásomra eljött. Ma már nem jön el szegény, mert önnek is sok más dolga van, de 15 évig minden előadásra eljött. Ezek a szép emlékek.
Hát akkor köszönjük a beszélgetést, időnk lejárt, úgyhogy búcsúzunk kedves hallgatóinktól, és hogyha bárkinek bármi kérdése van, akkor várjuk, és jövő pénteken ismét jelentkezünk.
Én mit tudok mondani? Én is szeretném nagyon megköszönni Varga Editnek ezt az érdekes beszélgetést, és nagyon érdekes dolgokat hallottunk, és reméljük, hogy még jobban sikerült megszerettetni Egyiptomot, a hallgatókkal. A viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.